Kun Miklós történész, Oroszország szakértő az Inforádió arénájának a vendége. Az afgán-orosz kapcsolattal fejeztük be az első részt. Hogy áll a helyzet Moszkva és Afganisztán között?
Hát Moszkvának ez egy nehéz terep, de egy ismerős terep. Hát ott volt az orosz intervenció nagyon sokáig. Egyideileg nem több mint 100-120 ezer orosz katona is tisztartózkodott annó Afganisztánba, és emlékezünk arra, amikor Gromov tábornok egy hídon átment, később politikus lett, nemrég rúgta kvélt Putyin, a moszkvai területi kormányzóságnak volt a kormányzója, és iszonyan megszedte magát, milliárdos lett, de valami miatt összeveszett Putyinnal, és most lett páros lábbal kirúgva, hát ilyen az élet. Na most egyidejűleg 100-120 ezer ember volt, de nagyon rotálták, cserélték a társaságot. Onnan drogos emberek jöttek vissza, onnan sérült lelkű emberek.
Mármint az oroszok részéről.
Az oroszok részéről. És Egyesült Államok támogatta a felkelőket, de soha sem annyira, hogy ők azért nagy győzelmeket arassanak, sokáig nem. Egyesült Államoknak érdeke volt, hogy minél több orosz átmenjen Afganisztánon. Minél jobban Oroszország az afgán háború mocsarába képletesen szólva bele süllyedjen, de ugyanakkor Oroszország kiképezett rengeteg afgánt. Érdekes, hogy ezeknek a többsége nem ment vissza Afganisztánba. Hát orosz feleségekkel tértek onnan vissza, vagy mit tudom, Moszkvába tanultak korábban. Ezeknek egy része Közép-Ázsiában él, de vannak ott bőven emberei, még mindig a titkos szolgálat, az orosz titkos szolgálata úgy garázdalkodik Kabulba és más városokba, Kandagárba, mintha otthon lenne, tehát nagyon sok ember dolgozik nekik. Ott van egy nagyon erős talib közösség. A talibán vagy talib közösség annak idején, ha elkapott egy orosz katonát, nem úgy, mint a többiek, nem próbáltak tárgyalni velük, vedd fel öreg a muzulmán vallást, állj be közénk, meg mit, hogy nyilatkozzál a BBC-nek, hogy te mennyire megbántod bűneit, nem egyszerűen átvágták az illető torkát. Gyűlölték az üzb, érdekes az üzbék felkelőkkel, a türkmén felkelőkkel, a kirgiz felkelőkkel, származású felkelőkkel még lehetett alkudni sok tekintetben, mert ezek lehet, hogy annak idején, még a cárok idején ott éltek a Oroszországhoz tartozó, de nem a mostanihoz, a cári Oroszországhoz tartozó tartományokban. Akkor ezek tartományok voltak. Na most pedig nagyon jó a viszony. Ezt sokkolom a kedves hallgatók egy részét, akik úgy nem ismerik jobban a külpolitika fejleményeit. Nagyon jó a viszony az oroszok és a talibok között. Miért? Mert ellenségem ellensége az én barátom. Az iszlám állam ugyanis megpróbálja megvetni a lábát Afganisztánba. Nagyon sok afgán egy felkelő...
Hogy a Szíriából kiszorulnak, akkor oda mennek?
Részint, hát erre nagyon gondolnak, de már előre előörsnek küldtek oda rengeteg embert, és ezek afgánok, de ezek nem csak afgánok, hanem csecsenek, ezek ingusok, ezek kalmükök, ezek horribilidikta, kevesen persze ukránok vagy oroszok, ilyen zsoldosok. Na most nem olyan sokan voltak eleinte, most rengeteg vannak. Miért? Mert a helyi banditák, és nagyon sok ott a bűnöző, ezek sorra felesküdnek az iszlám államra. Ugyanez történik egyébként Ingusföldön, Dagesztánban, a kis létszámú bandák Csecsenföldön, de ezeket a Kadirov azonnal megöleti, ezek felesküdnek az iszlám államra, és ott is alakult már egy Imarat Kaukáz, ez egy virtuális valami képződmény. Na most a talibánok gyűlölik őket, mert ezek konkurensek, ezek a drogkereskedelmet próbálják ellenőrizni, és eddig a talibánok ellenőrzik részben a drogkereskedelmet. A kormánybarát törzs főnökök is ellenőrzik a drogkereskedelmet. Nekem egyébként volt egyszer egy több órás oral history, egy ilyen beszélgetésen alapuló interjú Majorov tábornokkal, aki az orosz csapatoknak a lényegében parancsnoka volt Afganisztánban, a szovjet csapatoknak, akkor mégis a Babrak Karmal afgán vezetőnek a tanácsadó is. Ő beszélt a Babrak Karmal apjával, aki viszont a királyi Afganisztán tábornoka volt, és azt mondta, hogy nézze, minket legyőzni nem lehet. Ez Kipling is megírta, az angolok is jól tudták, a cár is jól, atyuska is ezt jól tudta. Minket csak megvenni lehet. Maradjunk. Na most Oroszországnak erre nincs pénze, hogy megvenni őket, de van pénze a talibánokat felfegyverezni őket. Kapnak fegyvert, úgy tűnik.
Maradjunk ebben a térségben, és ugorjunk át a következő témára, ami a legnagyobb talán, miután hónapokat vártak a Trump-Putyin találkozóra, ami ugye létrejött Hamburgban a G20 csúcson, és ott megállapodtak egy részleges tűzszünetről Délnyugat-Szíriában. Csak egy Putyin-Trump találkozó kellett ahhoz, hogy tűzszünet legyen?
Hát ez nem úgy van, hogy Putyin és Trump beültek tárgyalni egy kényelmes terembe, és annyira belemerültek a tárgyalásba, hogy Trump feleségét is jószerivel kellett onnan kipenderíteni. Noha, ez egy ilyen látványos jelenet volt, megbeszélte nyilván ő Trumppal, hogy időben jöjj be, ez, amikor kártyások játszanak, és valaki nyerésre áll, és annak a felesége bejön, és azt mondja, hogy na most hagyjuk abba, menjünk vacsorázni. Ez nem így volt. Az igazság, hogy előző nap már Ammanba, Jordánia fővárosában már részletesen aláírták ezt a szerződést, pontról pontra külön oldalakon. Ezek a tárgyalások Jordániában
készültek, nem?
Persze, de ezek már hosszú hetek óta készült ez a dokumentum. Ammanban, tehát Jordániában, Ománban is folytak tárgyalások, oda is átmentek vezető orosz tisztek, és folytak Asztanában, Kazaksztán fővárosában, ahol permanensen folynak ezek a tárgyalások, de ott van még Genf. Genfben ugyanezek a tárgyalások nem folytak részletesen, de Genfben képviselteti magát az Assad-féle vezetés és az úgynevezett szekuláris szír ellenzék, amely nyugatbarát ellenzék, de mind a két oldalon, valljuk be, rablók vannak és zsiványok, de az az igazság, hogy Trumpnak és Putyinnak kellett, mint egy falat kenyér ez az egész, legalább fölmutattak valami pozitívat, nagyon konkrétan.
De csak egy részlegeset, ki lehet ezt terjeszteni, ezt a tűzszünetet az egész országra, egész Szíriára?
Ez nekünk olyan, mi sem simfeljük esetleg önnel lesz le, részleges, de ez egy nagyon nagy dolog. Szíria egy része, ami a légteret illeti, bombázásoktól független és mentes rész lesz. Ez ráadásul nagyon veszélyes helyen van, Izrael határán és Jordánia határán. Tehát ott, ahol a menekültek is átmennek Jordániába, különböző ostromlott városokból, de ott is például, hogy szembe az izraeli hadsereg ott állomásozik, és ott a síita, szunnita ellentét nincs annyira megcsavarva, megkeverve. Jellemző módon, hogy az ellenkező oldalon nem írták alatt északibb tartományokon, a két ország nem írta alá ezt, mert ott még vannak bőven iszlám álomféle csapatok, szabad csapatok, Al-Qaida utód szervezetek is vannak, és ott vannak a kurdok is. Például Törökország gyűlöli a kurdokat, és fél a kurdoktól is, nem egyezne bele egy ilyen egyezménybe. Kikérték előzőleg Irán véleményét, Oroszország. Szerintem a török véleményt mind a két fél kikérte, és nagyon ügyes egyezmény ez. Egyes vélemények szerint megindult, megkezdődött hivatalosan is, mert de facto az eddig is megvan, Szíria felosztása. Hogy lesz majd egy Moszkva barát alavita állam, lesz egy Irán barát síita állam, lesz egy félig autonóm vagy félig független kurd állam, lesz egy török barát állam, és lesz egy amerikaiak és franciák által hát ellenőrzött néhány enklávé. Az tény, hogy ez az egész szír háború arra jó volt, hogy az Egyesült Államok gazdaságilag is megerősödjön, mert a katári hatalmas, a világtán legnagyobb gázmezőről esetleg ide szállítható, nem szállított, hanem ide szállítható gázmennyiség a különböző vezetékeken, ha így folytatódik a háború, soha nem fog a földközi tengerpartra eljutni.
Beszéltünk már a Trump-Putyin találkozó hosszáról, ugye a tervezett 30 perc helyett 2 óra 20 percig tartott. A kívülálló számára, legalábbis nekem mindenképpen olyan érzésem van, mintha lenne egy Putyin-Oroszország Egyesült Államok viszony, és mintha lenne egy külön Putyin-Trump viszony is, és ez a kettő halmaz, mint hogyha nem biztos, hogy egybeesik.
És a BBC azt írta, hogy hát volt köztük kémia, tehát hogy Putyin is ilyeneket mondott először, hogy hát mennyire más ez a Trump úr, amikor így face to face leülök vele, és mennyire más, amikor a tévében megjelenik. Trump azt mondta először, hogy great, hogy úgy fordítjuk le angolból, egy nagy dolog ez, és hogy csodálatos, hogy mi egyáltalán leültünk, aztán kapott apait, anyait, a Guardian, az egy angol baloldali lap, vagy a New York Times meg a Washington Post, mindenki úgy neki ment, hogy hát legfeljebb egy szükségszerű találkozó volt, de miért kellett így kiemelni Putyin? Az is fölmerült az amerikai elit egy részében, hogy miért kellett rászánni egy másodrendű országról, lekezelően írtak Putyinról és Oroszországról. Oroszország gazdaságilag nem egy erős állam, Amerika katonailag is erősebb. Miért kellett két óra...
De valóban van, bocsánat, mikor, meg ez a két halmaz? Tehát, hogy
két óra Putyin, 15 percet.
Hogy van egy Putyin-Trump vonal, meg egy Oroszország, Egyesült Államok.
Én túlzás, hogy vonal, Putyin rögtönöz, halmaz. Túlzás, hogy Trump rögtönöz. Mondjuk Putyin inkább egy diktátor, mint Trump, az nem lehet eleve diktátor egy ilyen kettős megosztás országban. Van két nagy párt, és ahol hiába van Trumpnak többsége a kongresszusban és a szenátusban, de azért az ő hívei idézőjelben, vagy szavazói idézőjelben a republikánus pártban nagyon megosztott hát halmazt képeznek. Trumpnak nagyon jól jött először ez az egész tárgyalás, és mostanában, ahogy ez elmúlt, a konkrét tárgyalás, már megindult ennek a lesimfelőse tudatosan a Trump-féle vonulat részéről. Már a repülőgépen McMaster, Trump külpolitikai részén nemzetbiztonságpolitikai tanácsadója, ott ült és viszkit ivott az újságírókkal, vagy bőrben, és elkezdte nekik mondani, hogy hát ő például egyáltalán nem túlozná el az egészet, és Trump mennyire kemény volt Putyinnal. Persze senki nem volt ezen a találkozón, Rex Tillerson és Szergej Lavrovval, tehát a két külügyminiszteren kívül, és a két tolmácson kívül csöpegtették az információt, egyáltalán Trump is elkezdte, hogy ő megnyomorította Putyin, 40 percen át faggatta őt, hogy Oroszország beavatkozott vagy sem a választási kampányba, bár most már van egy ellentmondásos Trump nyilatkozat, hogy ezt így Schwarzon Weiss nem tette föl neki a kérdést, ez sugalja. De korábban azt mondta, hogy igen, olyan ez, mint a kiberbiztonság, miki dolog. Na most még egy nagyon érdekes dolog, Putyin gúnyolódott mindenkivel. Ő gúnyolódott Macronnal, amikor Macron elnök valami klíma, mit tudom én, megbeszélései voltak, mert nagy ilyen zöldpárti ember, és késett Putyinhoz, és azt mondta, neki késett egy nagyot, és azt mondja Putyin, hát nem szokta meg, ő késik mindenhová, a Szentatyát is megvárakoztatta az angol királynőt, de őhozzá persze nem lehet késni. Putyin valami ilyesmit mondott, hát legalább most jó klímában folyik a tárgyalás. Putyin, amikor belépett a japán miniszterelnökhöz, akkor azt mondta Putyin, elnézést, csak 15 percig tárgyaltak egyébként, 50 perc vagy egy óra helyett, de legalább kettőnk nevében, a Trump nevében is bocsánatot kérek, ilyen kétes mosolyjal adta elő, de Tillersont is kigúnyolta, mert azt mondta, hogy amikor Tillerson felvetette, hogy a Assadot miért kell támogatni, tehát egy megjegyzést ezeken a tárgyalásokon, mert csak Trump beszélt, de ezt Tillerson előadta, hogy látszik, ők megbeszélték Trumpot, te leszel a jó rendőr, én a rossz rendőr. Akkor Putyin azt mondta, hogy nagyon szeretjük és tiszteljük Tillerson urat, ő Oroszország legnagyobb kitüntetését, a népek barátsága kitüntetését viseli, nem tette hozzá Putyin, úgyis, mint az Exxon Mobil nagy társaságnak a volt egyes számú vezető és részint társadalmással, az orosz energiaiparral ez a társaság nagyon szoros kapcsolatot áll, Putyinon nagyon sokszor találkozott, tényleg kitüntették, de azt mondja, hogy mégsem egy szír állampolgár, még maga szavazott Assadra, vagy kit képvisel a Szíriában. Putyin mindenkivel gúnyolódott, de Trumppal nem gúnyolódott. Én nem mondom, hogy alárendelődött, de Putyin általában úgy kezdi a találkozókat, erről sokat írt a nyugati sajtó, bárkivel leült, mondjuk a Szentatyát vagy a angol királynőt leszámítva, elővesz egy panaszlistát, ez miért történik, és ő támad rögtön. Itt meghallgatott, és Trump kezdte elő, és majdnem az első szava, miután üdvözölték egymást, az volt, hogy tényleg hát körülírt, hogy beavatkoztatok, vagy nem.
És ezzel folytassuk, ugyanis már említette a kiberbiztonság kérdését is. A találkozó után Putyin azt nyilatkozta, hogy megállapodtak az Egyesült Államokkal, hogy együtt fognak működni a kiberbiztonság terén, és nem kellett néhány nap hozzá, hogy Trump kifaroljon ebből a megállapodásból, és azt mondta, hogy nem lesz semmifajta egyesség.
A különböző szankciók érintik a nyugati szankciók és az amerikai szankciók külön, az EU szankciók külön, hogy általában a kiberbiztonság területét elősegítő modern berendezések, modern ilyen alkatrészek, vagy egyáltalán rendszerek, hogy ezeket minél távolabb kell Oroszországtól tartani.
Oroszország ennyire fejlett már ezen a téren, az informatika terén?
Oroszország nagyon fejlett ezen a téren. Ha valahova jut pénz, akkor ide jut pénz. Én nem hiszem, hogy a szibériai vagy a dél-orosz falvak fejlesztése, ez egyáltalán, hogy ott modernizálni kell, meg a járdákat megépíteni, az olyan fontos lenne a Kreml számára, személy szerint Putyin számára. Putyin amúgy is őrülten szereti, és kíváncsi is, és a nanotechnológiát, a kiberbiztonságot, ő nagyon, hát nem tudom, ért vagy nem ért hozzá ez konkrét információval,
és miért nem kell rendelkezni,
de ő nagyon foglalkozik ezekkel a dolgokkal, és Medvegyev kormányfő
is. És Trump miért hátrált ki ebből? Talán szerepe van ennek abban, hogy a fia, tehát Trump fia és az orosz ügyvédnő levelezését nyilvánosságra hozták az Egyesült Államokba, ami a tavalyi választás, amerikai választás.
Én azt hiszem, hogy ez nem egészen így van, mert már jóval korábban, másfél nappal, és itt órák számítanak, és nem csak napok, valami ilyesmit kezdett kiszivárogni Trump környezetén, ő nyomás alatt áll. Bármilyen pozitív dolog Oroszország, Trump, bármilyen pozitív dolog Oroszországgal kapcsolatban, ő azonnal kapja a pofonokat, hát a ilyen a Spiegel, a Welt, Die Welt csak német lapok, vagy a Le Monde, vagy a Guardian, és soron nem is beszélve az amerikai sajtó, hogy miket írnak le Trumpról. Megérkezett azért a félig meddig a világúra, vagy világ egy részének az ura Hamburgba. Előtte már német sajtóban, hogy Trump az egy agylágyult ember, agylágyulásba szenved, egy híres professzorról kutatásokat végeztettek, hogy az ő szókincse milyen gyenge, mennyire minimális a szókincse, milyen egyszerűen és érthetőtlenül szinte 10 éves gyerek szintjén fogalmaz. Mondani sem kell, hogy ez nem igaz, nagyon okos, nagyon dörzsölt ember, nem lehetett volna ilyen nagy vállalkozó, milliárdos, nem nyerte volna meg a választást, de ilyenek jelennek meg róla is. Ahogy csak nyújtja Putyinnak látványosan kifelé, hogy a kulisszák mögött mi van, ez természetesen szerkesztő, nem csak, hogy mi nem tudunk erről, de talán francia és német vezetők sem tudnak erről sokszor, de hogy mi történik, ezt nem tudjuk.
Ezt a vonalat azért várjuk el, amit az előbb felvetettem, hogy Donald Trump fia és az orosz ügyvédnő találkozása és levelezése.
Hát akkor hadd beszéljek erről, de hogy mondják az amerikai és az angolok, it takes time, tehát hogy az időbe kerül. Jó, egy pár bővített mondat. Trump fia nagyon aktív volt a választási kampány során, Trump a vejének megmondta, hogy bízik benne, de a fiainak is megmondta, hogy bízik benne, és érdekes módon a lánya nem annyira, a felesége meg egyáltalán, de ez a három férfi bizalmát élvezte, és kulcsfigurája volt a választási kampány, és elküldte őket olykor ilyen fontosabb találkozókra. Volt egy orosz ügyvédnő, aki elvált asszony, 4 gyerekes, aki jól tud angol, és az Egyesült Államokban képviseli a különböző kínos orosz ügyeket. Ez a nő arra hivatkozott, hogy közel áll az orosz főügyészhez, egy közvetítő révén, egy angol producer révén, angol-amerikai producer révén, egy ilyen gyerekes, nem egy különös ember, nagyon furcsa ember, láttam a képeit, meg hallottam a nyilatkozatait az interneten, hát nevetséges figura, közvetítése révén oda került valahol a Trump-féle kampánystáb közelében, és szeretne átadni információt Hillary Clintonról, hogy esetleg bizonyos ukrán pénzeket vett föl ukrán oligarcháktól, stb. Ezt úgy körülírta. Aki mozgatta ezt a producert, mert ez nem az utcáról jött, és mondjuk nem a Hollywood berkéből, az egy orosz milliárdosnak a fia, akinek ő a producere. Az orosz milliárdos pedig, aki ingatlan dolgokkal foglalkozott, és építési vállalkozó volt, a Forbes szerint 1,8 vagy 1,6, én már nem emlékszem, annyira lényegtelen, oly sok ez, hogy mi el se tudjuk a szerkesztőről képzelni ezt, 1,6 mondjuk 10 milliárd dollárnak a birtokosa is hivatalosan, aztán ki tudja, hogy még mennyit nem vallott be. Ez a milliárdos Trump üzlettársa volt közvetve, ő szervezte meg a Trumpnak a 4 évvel ezelőtti moszkvai útját, amikor ott egy ilyen szépségkirálynő választás volt, ő majdnem megszervezte a Putyin-Trump találkozót akkor, de nem szervezte meg, de Putyin akkor egy szelencét küldött Trumpnak, egy ilyen
dísztárgyat. Ez még a kampány időszakában volt?
Tessék?
Ez még a kampány időszakában volt?
De hogy is, 2013-ban volt ez.
Ez még
2013-ban. És akkor Putyin írt egy szép levelet, de nem fogadta Trumpot. Trump akkor egy ilyen excentrikus ember, egy gazdag amerikai, aki ilyen szórakoztató ipar, a Trump Townnak a tulajdonosa, szórakoztató ipar nagy embere, stb. Na most ez az ember, ez a keleti eredetű, de persze volt szovjet állampolgár, milliárdos, annak a fia jóba van egy producerrel, a producer beajánlja ezt az ügyvédnőt, az ügyvédnő leül tárgyalni Trump fiával, valamint Trump vejével, valamint Paul Manafort, aki azóta hát, a kampánystábnak volt a gazdája, a lényeges figurája, akit aztán Trump kénytelen volt hivatalosan legalábbis elbocsájtani, mert az ukránok belekeverték őt bizonyos pénzügyi ügyletekbe, tehát utólag feltettek internetre róla anyagokat, hogy ő dolgozott Viktor Janukovics, Moszkva barát volt ukrán elnöknek. Ez igaz, no de erre mondják, na is. És akkor...
Ezek a megbeszélések befolyásolhatták az amerikai választás végkimenetelét?
Semmit nem befolyásoltak, mert semmi konkrét információval, ha igaz, nem jött a nő. Semmi olyat nem mondott a nő, aminél több volt az interneten. Viszont a nő elkezdte fölvetni, ügyes ügyvédnő, vagy ügyes, helyettes ügyész volt, azt hiszem, moszkvai, helyettes ügyésznek moszkvai területen, csak nem az országnosnak a felesége, de elváltak, elkezdte fölvetni, hogy nagyon sok amerikai család szeretne orosz gyereket örökbe fogadni. Amerikában nagyon nehéz ez a procedúra, Oroszországban van rengeteg árvaház, onnan akarnak kiemelni kis gyerekeket, és az orosz törvény, amikor romlott a helyzet, az orosz egyik legfontosabb orosz szankció, hogy ezt megállították, és folyamatban voltak ilyen ügyek, tehát magyarán már valaki lefizetett nem tudom hány ezer dollárt, de a gyereket nem kapta meg. Ilyen, és akkor a Trump fiának a nyilatkozata szerint ő észrevette, hogy ez egy hülyeség, ez az egész tárgyalás. Ez egy hivatalos verzió most, vagy interpretáció, és kifarolt az egészből. Tehát ez egy rövid tárgyalás volt. De ennek volt egy előzménye, a levelezés, hogy jelentkezik egy nő, stb. És a Trump fia most kijelentette, hogy ő hajlandó ezt az egész levelezést eredetiben is megmutatni, de hát az interneten volt persze a levelezés, a vizsgáló bizottságnak. Trump pedig most Párizsban is, meg korábban Washingtonban is nyilatkozott, nagyszerű fiam van, mindenki megtette volna ezt, én nem is tudtam erről. Érdekes, Putyin titkárának, aki az ő orosz hangja, a reagálása, azt mondta Dmitri Peszkov, annyi ügyvéd van Oroszországban, meg világszerte, hogy mindenkinek a cselekedeteit, meg a dumáját interpretálni, hát igazán nem feladatunk. Én semmit nem tudok erről.
Itt a műsor végén egy nagyon fontos kérdés. Putyin a G20-as találkozó után miért hangsúlyoztak, igaz, hogy újságírói kérdése, de kihangsúlyozta, hogy Moszkva nem avatkozott bele az amerikai választási kampányba, és nem avatkozik bele az őszi németbe se. Ezt miért kellett kihangsúlyozni?
Hát szerkesztő, ha látta volna, nem, ha látta volna a német sajtót, hát mi mindent írtak már erről, de a Clinton-Obama barát, amerikai sajtó is írt, hogy Putyin, ők általában úgy állítja be, hogy az orosz beavatkozás miatt, ez egy nagy baromság egyébként, azért nyerte meg Trump a választási kampány, nem azért nyerte meg, azért nyerte meg, hogy amerikai általában az úgy kisvárosok Amerikája, nem a felhőkarcolók Amerikája, és nem a nemzetközi városok, mint Los Angeles, meg New York Amerikája, unta már ezt a liberális vircsaptot, unta már a munkanélküliség terjedését, meg sok minden mást, a migránsok beözönlését, és akkor Trump nagyon ügyesen manőverezve megnyerte ezt a kampányt, de nem ezért volt tehát, de ők azért azt hangsúlyoztak, hogy az orosz beavatkozása, kiberbiztonság hiánya, stb.
Egyébként ez van egy, még visszatérve egy korábbi kérdés, hogy van ennyire erős informatikailag Oroszország, hogy képes befolyásolni különböző nagy államoknak, jelen esetben az Egyesült Államoknak és Németországnak a választását?
Nem akarok országokat itt említeni, de egy kis európai államot, mondjuk egy luxemburgi választást esetleg, ha oda irányulna minden pénzt, meg minden ilyen kibertár, de még az sem, mert mindenhol azért az emberek úgy tisztában vannak, én, ha az apám és a nagyapám ide szavazott, akkor én is ide fogok szavazni. Én nem hiszem el. De viszont visszatérve erre, akkor megindult az egész Oroszország elleni támadás, hogy feltörték a dolgainkat. Ki tudja, hogy ki törte fel Hillary Clintonnak a levelezését. Ott volt például a WikiLeaks esete, ott volt a Snowdennek a tevékenysége. Ha most előre elkezdünk beszélgetni, nem, Isten tudja, hová lyukadunk ki. Véleményem szerint ez egy támadás most Putyin ellen, egy kicsit megerősödött, de nem totálisan Putyin azért a nyugattal szemben, de én nem hiszem, hogy itt béke lesz az olajfák alatt egyhamar.
Ez egy következő beszélgetés tárgya lesz. Majd Kun Miklós történész, Oroszország szakértő volt az Inforádió arénájának a vendége. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást is, hogy itt volt.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm, viszont hallásra.